hiszen a mai példa beszédben is, ahogy más híres, csak az ő evangéliumában található részekben is, különösképpen hangsúlyozza az irgalmas, az együttérző, a gyógyító Jézus. Az irgalmas szamaritánus az igazi felebarát szeretetről tanít, és ugyanakkor az igazi Isten szeretetről is. Mert hogy a kettő szorosan egybe tartozik. Pontosan ez az Úr Jézus tanításának a nagy újdonsága, hogy ugyan az Ószövetségi törvényben létezett valahol elszólva a sok-sok törvény és tilalom között az Isten és az ember szeretet parancsa, de hát mindenféle fontossági során nélkül, tehát ez egy a sok teendő közül. Viszont itt pedig az Úr Jézus kiemelte, hogy ez a fő parancs, ez a legfontosabb, ebben teljesedtek be a törvény és a próféták. Tehát tulajdonképpen minden egyéb parancs erre a célra irányul, hogy Isten mindenek fölött kell szeretni, minden erőből, és ember társunknak pedig, mint önmagunknak. És az is az Úr Jézusnak a nagy újdonság, hogy a kettő elválaszthatatlanul összekapcsolja. Tudnélik, nekünk csak egyetlen egy szívünk van, nincs egy tiszta és fentölt szívünk, amivel az Isten szeretni, és egy másik szívünk, amivel hát a belebarátunkat akár gyűlölhetjük, lenézhetjük, elkormhatjuk, hanem egyetlen egy szívünk van Isten és ember számára is, amiben vagy szeretet van, vagy közömbösség, illetve gyűlölet. Tehát az egy nagyon hamis és képutató Isten szeretet lenne, ami a felebarátban szemben érzéketlen volna, nem volna segítőkész, nem volna irgalmas, de ugyanakkor az a fajta humanizmus, aminek ma vagyunk a tanulni, hogy hát az a lényeg, hogy valaki jó ember legyen, hogy hát ugye segítsen minél többeket, minél több jót tegyen az embertársaival, aztán hát az Isten kapcsolata az lényegtelen. Hát ez egy nagyon segélyes és túl laza és bizonytalan alapokon nyugvó szeretet, csak az a szeretet az igazán stabil, az igazán mély és gyümölcsöző, amely az Isten szeretetből ered. Tehát a kettő az elválaszthatatlan egymástól, mind a kettő egyformán szükséges az üdvösséghez. És hát látjuk azt, hogy ebben a példabeszédben ószövetségi szempontból tulajdonképpen minden rendben van, mert hogy a pap és a levita igazából azért megy el a sebesült mellett, mert hogy a mózesi törvény ezt kívánta, igazából ezt teljesen jóvá hagyta, hiszen ők ugye a templomi szolgálatra igyekeznek, ahol nekik tisztának kell lenni, és ez a tisztaság, ez nem csak erkölcsi tisztaság, hanem egy rituális tisztaság, ami megszűnt volna azzal, hogy például halottat érintenek. Ugye nem tudták, hogy az a állatot fekvő szerencsétlen, akit kiraboltak, hogy az élete vagy hal. Tehát, hogy a halott ezzel ők tisztátalanná tették volna magukat, hogyha ők érintik. De ugyanakkor az emberi vér a testnek érintése is ugye tisztátalanná tette az ember, és ilyen módon az ószövetségi szabályok szerint alkalmatlanná lettek volna a kultusz nézésére. Nos hát az Úr Jézus ezeket a rituális törvényeket megszünteti, és rámutat arra, hogy az embertársi szeretet, a másiknak való segítés, az semmilyen szempontból nem teheti az ember tisztátalanná, sőt, éppen ez különösszetetlen az, hogy az ember valóban méltóvá váljék az Isten szolgálat végzésére. És hát látjuk azt, hogy végül is, aki meggyönyörül a szerencsétlen emberen, az egy szamaritánus. Ugye tudjuk, hogy Szamaria az az ország középső része, az északi Galilea és a déli Júda között, és hogy hát ebben a részben olyan zsidók laktak, akik a történelem folyamán sokszor keveredtek pogány népekkel, asszírokkal, babiloniakkal, bevették a vallásukba a pogány kultusznak az elemeit, és egyébként hát a zsidó többit az elvetetni. Tehát zsidó szempontból eretnek számítottak, illetve félig fogánynak. És ezért őket mélységesen megvetették. Tehát az ilyen emberekkel nem volt szabad még szóba állni sem az utcán, nem vagy mondjuk a házunkba fogadni, vagy közös asztalhoz ülni. Na most hát látjuk azt, hogy az Úr Jézus egészen másképpen viszonyul hozzájuk, hát gondoljuk bele csak, hogy a gyátok útjánál lejön a szamaritánus asszonynal beszélgetni, ami azért is probléma zsidó szempontból, mert hogy egy fél pogány asszonyról van szó, akivel egy igaz hitű zsidó férfi nem állhat le az utcán beszélgetni. Még a saját feleségével se, nem hogy egy pogány idegen asszonynal. Nos, hát ugye, most pedig azt látjuk, hogy éppen ez a fél pogány az, akit példaként állít az Úr Jézus, a pap és a levita és a hallgatóság elé, hogy ez az, amit az Isten kíván tőle. Ez az a szeretet, amire törekedhetnek kell. A szamaritánus ugye elviszi a szerencsétlen a fogadóba, a bort és olajat önt a sebeibe. Hát ebben lehetetlen nem meglátnunk így keresztény katolikus szemmel a szentségeknek az előképét. Ugye nyilván a bor az eukarisztia egyik alapanyaga, az olaj a több szentségnek is az alapanyaga. Egyébként az olaj a Bibliában hát mindig a gyógyulást jelenti, a sebeket is ezzel kezelti, és hát a mindennapi étkezésnek is az elengedhetetlen eleme. Tehát ahol bőségben van bor, húza és olaj, hát ott valóban hát nincs nélkülözés. Ott minden megvan, ami a tisztességes megélhetéshez kell. Ugye egy mediterrán kultúráról beszélünk. Tehát az olaj az ezért jelenti a szentségeknek is, az Isten ajándékainak, Isten irgalmának a gazdagságát és az ő gyógyító erejét. A bor pedig hát része volt főleg az ünnepeknek, tehát megint csak, hogy a Zsoltár ugye bor megvitámítja az ember szívét, elveszi az életnek azt a keserűségét, azt a szomorúságát, és hát valamiképpen Isten ajándéka az ember számára. Úgyhogy ebből aztán arra is következtethetünk, hogy valójában ez az irgalmas szamaritánus végső soron nem más, mint maga Jézus Krisztus. Tehát ő az, aki megbűnült az emberiséggel. Ez egyébként a prófétáknál is megtaláljuk ezt a képet, hogy a bűnbe esett Izrael olyan, mint az az ember, akiknek az ellenségei megtámadtak, kiraboltak, megaláztak, és ott hagyták fél voltak az út mentén. És senki nem bűnült meg rajtuk, senki nem volt képes a sebeket meggyógyítani, csak maga megváltó Jézus Krisztus, aki ugye elviszi ezt a sebesültet a fogadóba, és rábízza a fogadósra, ott ugye megtisztítja a sebeit, és miután neki el kell menni, azt mondja, ennyit hagyok neked, ugye, ennyi pénz, hogy mondjál, és a sebesültnek, és amikor visszatérek, akkor majd megadom neked a többi költséget is. Tehát az Úr Jézus az egyházra bízza az sebesült emberiséget, hogy az egyház a szentségeknek borával és olajával gyógyítsa az emberiség sebeit, és ő elmegye, eltávozik a földről, az a mennyemenetelekor, de azt mondja az egyháznak, hogy amikor majd visszatérek a második eljövetelkor, akkor majd megfizetem neked. Tehát akkor majd mindenki megkapja a megérdemelt jutalmát. Tehát ebben benne van a megváltásnak a nagy története is, de benne van az a mindnyájunk számára hát kikövetkeztethető és levonható tanulság, hogy hát ez az, amit az Úr vár tőlünk, hogy ne csak a liturgikus Isten tiszteletben, Isten imádásban jeleskedjünk, ne csak a kifejezetten rituális és vallási törvények betartásában, hiszen ez mind hiteltelen és képmutató dolog lenne, hogyha nem lenne ott a mindennapi életnek a tanulságtétele, a szegényekkel, kitaszítottakkal való törődés. És akkor azért ne csak a irgalmasság testi cselekedeteire gondoljunk, tehát nem csak az a feladata a keresztény embernek, hogy a testi szükségleteket karolja fel, és azokat enyhítse, hanem ott vannak azért az irgalmasság lelki cselekedetei is. Tehát ugyanúgy irgalmasságot cselekszünk a tudatlanban is, hogyha tanítjuk, az elvéletekkel is, hogyha az igazság útjára vezetjük őt, azokra, akiknek senki sincs, aki vigasztalja, erősítse, bátorítsa őket, hogy ezt a szolgálatot is megtesszük, és hát éppen ezért nagyon el kell utasítanunk ezt a mai divatot, ugye, hogy hát igazából az egyháztól se várnak más, mint az, hogy egy szociális intézmény legyen, ami fenntart ingyen természetesen szegény konyhákat, különböző ugye hajléktalan menedékeket, különböző kórházakat, szociális intézményeket, öreg otthonokat, és hát ez lenne az egyháznak az egyetlen társadalmi szerepe, amit a mai világ elvárt tőle, és amit még úgy, ahogy megismer. De hát ugye az semmibe veszik, hogy az egyház tanítja a Krisztus igazságot, hogy kiszolgáltatja az üdvösségre vezető szentségeket, és végső soron az üdvösségre segíti az embereket. Ne feledjük, hogy itt is a mai példabeszédnek a kezdő ugye kérdése az, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Tehát ez a célunk az egyház, azért van, hogy az örök életre vezető utat mutassa meg, és azon segítse az embereket. És aztán magától érdeklődő, hogy ezen az úton hát enyhíteni fogja a földi szenvedést is, a földi bajokat, gondokat is, de nem ez az elsődleges feladat. Ugye a Luthernek az volt a fő tanítása, hogy a üdvösséghez elegendő a hit, és a hit üdvözít, manapság, tehát inkább az ellenkező végletbe megyünk, hogy az üdvösséghez nem kell hit, nem kell semmiféle Isten kapcsolódás, elegendőnek a jó cselekedet. Sőt, legújabban már ezen is túl megyünk, hogy semmi sem kell az üdvösséghez, mert Isten úgyis irgalmas, tehát mindenki üdvözít, ha méltó rá, ha nem, ha alkalmas, ha nem, ha akarja, ha nem. Tehát az üdvösség az mindenkinek jár, mint egy születési jogé. Hát ez egyáltalán nem így van, az egész szentírás ennek erősen ellentmond, hanem szükséges egyszerre a hit is, tehát az Isten kapcsolódás, az Istennel való élet, és ugyanakkor szükségesek az ebből fakadó cselekedetek is, mert ugye a hit cselekedetek nélkül halott, ahogy olvasunk Jakab apostol levelében. Tehát mind a kettő egyoldás kell. Az anyaszent egyház is igazából ezzel teszi meg az ő nagy szolgálatát az emberiség nagy családjának, hogy képviseli, tanítja tovább, az észállatokon keresztül az üdvösségnek az igényét, az üdvösség tanítását, és mindazokat az eszközöket és rendelkezésre bocsátja, amelyek kellene ahhoz, hogy gyógyítsák a mi sebzett természetünket, a bűn által ugye összeroncsolt emberségünket, és hogy valóban a szentségek által újjászületve alkalmasak legyünk az Istennel való közösségre, ami ugye már itt a Földön elkezdődik, de az örök életbe fog beteljesedni. És hát, hogyha nézzük ezt, hogy ugye kik tudnak ebben leginkább példaképűnkeit lenni, természetesen a szentei, és ha már nagy boldog az, hogy ünnepének a közelében vagyunk, akkor gondoljuk bele, hogy pontosan Szűz Mária az, aki az ő magnifikájával, az ő bála énekében megvallja, hogy igazából, ami ő, aki ő nagyját tette, ami miatt ő boldognak mondják minden nemzetet, az a hatalmasnak a kegyelme, letekintett az ő szolgáljának, alázatosságának, fölemelte őt, elhangozott ajándékaival, ezért mánja a hálás, ezért az ő számára az első az Istenhez való kötődés, de ugyanakkor ez képessé tette őt, hogy a hétköznapokban is, hát nem csak a Szent Családban, hanem azon kívül is az irgalmas szeretetnek a nagy példája legyen. És hát most, hogy fölvétetett a mennybe, testestől, lelkestől, és most, hogy hát ott trónol a fiának a jobbján, nem feledkezik, nem feledkezik meg rólunk, hanem továbbra is segít minket. Ő a bűnösök menedéke, ő az irgalmasság anyja. Tehát amellett, hogy folyamatosan ugye az fiára tekint, az Istennek a kegyelmének a teljességében él, de ugyanakkor nem feledkezik meg a Földön élő testületi nyomorúságához szükségletekről. Hát menjünk el várni Mária kegyelmére, és látni fogjuk, hogy már csak a ugye, hálózatában is, hogy hányan tapasztalták meg az ő anyai segítségét is oldalnál. Tehát, hogy ez a kettős szeretet legyen a mi legjobb példánk, és egyszerre szeretni Isten mindenek fölött, embertársainknak pedig önmagunkat, illetve úgy, ahogy Krisztus az irgalmas szamaritánus szeretett minket, hogy begyógyítjuk a sebeinket, és hogy valóban a fogadóba, vagyis az egyházba hívott minket, hogy ott biztonságban legyünk a tolvajok, vagyis a gonosz szervek további támadásától. És mi magunk is igyekezzünk a bűnbánat szentségében, a szentgyónásban minél többször megtapasztalni Isten irgalmas, Isten ingyenes irgalmát, szeretetét, értelmetlen megbocsájtását, hogy mi is akkor ezt az ingyenes szeretetet